Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapján először énekeljük fennállva 23. Zsoltárunkat, annak első verszakát, ebből szólt az igés köszöntő is. Énekes könyvünkben így kezdődik az első verszak, az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 470. dicséretünket. A 470. dicséret mindaz 5 verszakát, majd az utolsó verszak alatt mennek ki a gyermekek a nagy teremből az ő Isten tiszteleti helyükre, a kisebb termekbe. Így kezdődik a 470. dicséretünk, az Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Tizenkettedik úrnapja, 31. kérdés. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya rendelte, és szent lelkével felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról. Egyetlen főpapunká, aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az Atya színe előtt szüntelenül könyörög értünk. Továbbá örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és szent lelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart. 32. kérdés. Miért neveznek téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok, azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hála áldozatul neki átadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak. Ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig írva található a Zsoltárok könyve 63. fejezetében, a 63. fejezet mind a 12 versét olvasom. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért hadd kérjem, hogy ülve hallgassuk Isten írott üzenetét, nyitott szívvel és figyelmesen. Zsoltárok könyve 63. fejezet első versétől így szól hozzánk Isten írott üzenete. Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad csóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így néznek rád, így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalok, mi amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvő helyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardére hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt, dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, valóban mi is így vágyakozunk, sóhajtozunk, epedve kiáltunk utánad, úgy, mint a Zsoltáros is tette. Ő szorongatott helyzetben volt, bizony ellenség vette őt körül. Sokszor a mi helyzetünk az nem egészen ilyen, de mégis ott van a vágyakozás, Urunk, te utánad. Keresünk téged, szeretnénk mélységében is megtalálni téged, azokból az erőkből táplálkozni, amit te tudsz nekünk adni. De bizony vannak ilyen helyzeteink is, amikor mélyre kerülünk, amikor a csüggedés mocsora húz le bennünket, amikor nem érezzük a lábunk alatt a szilárd talajt, amikor úgy érezzük, hogy elvesztettünk mindent a lábunk alól, ami biztos és bizonyos volt. Urunk, akkor mi is tudjunk így kiáltani hozzád, így kérve a szabadulást, a kimentést, az újra helyreállítást, a szilárd talajra való állítását lábunknak. Urunk, vágyakozunk utánad, szeretnénk minél többet tudni rólad, szeretnénk minél jobban elmerülni benned. És Urunk, mindabból, ami te üzeneted, ami eljut hozzánk, add is, Urunk, hogy erre mindig nyitott legyen a mi szívünk, és nyitott legyen a mi szánk. Kérünk, Urunk, így tudjunk dicsérni is téged szánkkal, dicséretet mondva, áldást rád. Hiszen ezt visszatükrözhetjük, mindazt a segítséget, amit kaptunk tőled, a hála áldozatunkkal, a kimondott dicséretmondásunkkal. Kérünk is, Urunk, úgy, ahogy itt a Zsoltár is könyörög, te tisztíts meg bennünket minden bűnünkből. Add, Urunk, hogy így tudjuk mindig kiönteni előtted a mi szívünket, kérve a bocsánatot is a mi vétkeinkre. Különösképpen így most, a böjti időszakban, az ünnepre, a nagy hétre készülve, te légy az, aki megtisztogatsz bennünket. Köszönjük ezt az időszakot, egész hosszú ez az időszak, amit adtál nekünk számunkra, hogy így készüljünk az ünnepre, az előtted való megjelenésre, az úrvacsora vételre majd. Hadd kérjünk, Urunk, légy itt velünk újra a te szent lelkeddel is, áld meg a te igédet, hogy azt megértsük, hogy azt szívünkbe fogadjuk, és hogy az formáljon bennünket. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 152. dicséretünket. A 152. dicséretünk mindössze egy énekvers, így kezdődik: Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéket ott dicsérnek tégedet.
Isten, noha néked, az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Bíztad szent ígéretet, hogy azért meg nem beteg, földön lakó népedet. Együtt vagy lélek, kikben alázatos a lélek. Mégis hát térdet ajtunk, hogy rajtunk könyörülj s kegyelmeddel, fogadd el, mikor te hozzád emelkezel.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangéliumból, a Máté szerinti evangélium 21. fejezetéből, a 21. fejezet 33. versétől a fejezet végéig, a 46. versig, református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét. Itt szólt tehát hozzánk a Máté szerinti evangélium 21. fejezet 33. versétől Isten üzenete. Hallgassatok meg egy másik példázatot is, mondja Jézus Krisztus. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített, azután bérbe adta szőlő munkásoknak és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy milyenk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, bőjt harmadik vasárnapja van, és haladunk előre ebben a naptári időszakban is. Bizony már lassan eltelt a bőjtnek, a naptár szerinti bőjtnek a fele is, és közeledik az az időszak, amire ez a példázatunk is utal, hiszen egy kicsit már előre járunk a Máté szerinti evangélium olvasásakor az eseményekben. Ennek a fejezetnek az elején olvassuk azt, hogy Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, Azaz ünnep, amit így hívunk, hogy virágvasárnap, megkezdődött a nagy hétnek az időszaka. Az utolsó példázatok, az utolsó tanításoknak az elmondása, az ő elfogatása, majd az ő kivégzése előtt. És Jézus mindezekkel figyelmezteti az ott lévőeket, a tanítványokat, a körülötte álló sokasságot, vagy éppen ezt olvastuk ennek a mai példázatnak a végén, hogy megértették a hivatalosak, a főpapok, ezt olvastuk, hogy mindez róluk szól, róluk beszél ez a példázat. És hagyd mondjam azt, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztus ma is így figyelmeztet bennünket, újra és újra. Hiszen itt ebben az időszakban sem egy-egy példázat hangzott el, hanem példázatok sokasága. Emlékeztetve arra, hogy Isten a világnak az Ura, és hagyd kérjem, így jegyezzük meg, szuverén Ura, és Isten, aki valóban szerető Isten,
Ez az ő egyik legfőbb tulajdonsága, ha mondhatjuk ezt így. Hanem utána majd, hagy mondjam, ebben a példázatban is benne van, hogy Isten világnak úgy is az Ura, nem csak mint szerető Isten, ez benne van az ő szeretetében, de mint aki számon is kéri a dolgokat. Azaz ítélő Isten. És nem választhatjuk külön, hiszen egy és ugyanazon Bibliáról, egy és ugyanazon Istenről beszélünk, aki róla szól. Nem az Ószövetség Istene csupán az ítélő Isten, és nem a szeretet Istene csupán az Új Szövetség Istene. Ezeket így, hagyd mondjam, felejtsük is el. Hanem Isten tulajdonságaiban együtt van minden kettő, amit így talán szétszoktunk bontani, és Isten igéje is így beszél róla, ha megtehetjük ezt egyáltalán. Isten szerető Isten, de az ő szeretetében benne van az ő ítélete is. Hiszen itt ebben a példázatban is erről is van szó. Benne van Isten szeretete is, hiszen láttuk, hogy milyen türelmesen várt. És hát példázott a szőlő ura maga az élő Isten, és hát ott vannak a munkások ebben a példázatban, azok, akiket Isten küld az ő igéinek hirdetésére. Régen az Ószövetségben a próféták, manapság is így mondhatnánk, akár a misszionáriusok, az igehirdetők, de mindenki, aki Isten igéjével szolgál, azaz Isten üzenetét elmondja mindenkori embernek. Tehát ez a példázat is elmondja, hogy milyen a mindenkori ember, mindjárt megnézzük ezt, és milyen az élő Isten, és hogy mindebből számunkra is mi következik ebből a példázatból. Szóval milyen a mindenkori ember? Azt látjuk, hogy mennyire rövidlátó, sőt azt látjuk, mennyire gonosz, bocsánat a kifejezését, mennyire buta, hiszen itt is Isten küldi újra és újra az ő szolgáit, hogy átvegyék a neki járó bért. Régen úgy volt ez, hogy bérbe adva szőlőt lehetett termésben is fizetni, itt a szüret idején küldi el az ő munkásait, hogy átvegyék a neki járó termést, így fizessék ki a szőlőnek az urát, a gazdáját, vagy pedig régen kifizethették mindezt pénzben is. Itt termésről van szó, gyümölcsről van szó, ez még fontos lesz a példázat egészére nézve is. És hát milyen buta mindenkori ember, hiszen azok a munkások, akiket megfogadott az Úr az ő szőlőjébe, akik művelték, és most eljött annak a jogos ideje, hogy a szőlő gazdája elkérje a neki járó részt, azt olvastuk, hogy azokat, akiket ő küldött, hogy átvegyék a neki járó pénzt, egyeseket megöltek, másokat megköveztek. És úgy gondolták, hogy miután elküldte a szőlős gazda a fiát is, ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen egyenrangú vele, az örökös, meg is nevezik is így, hiszen majd ő lesz a következő gazdája ennek a szőlőnek. Mit tesznek vele? Őt is kidobják a szőlőn kívülre, és megölik őt. Mennyire rövid távon gondolkodik az ember, mennyire elszakadt az élő Istentől. És hogy mondtuk, bocsánat a kifejezését, de mennyire buta az ember. Hiszen ez a példázat különösképpen is jól szemlélteti mindezt. Valóban messzire szakadtunk az élő Istentől, valóban az a kapcsolat az teljességgel megszakadt, ami vele egykor teljes volt, engedetlenségünk miatt. Ez a példázat ezt is szemlélteti. És milyen az élő Isten? Azt látjuk, hogy türelmes. Hiszen itt is újra és újra elküldi az ő szolgáit, hogy átvegyék a neki járó termést. Hiszen ő a szőlő ura, övé minden. Abból kéri, ami a neki járó rész. És hát újra és újra elküldi az ő szolgáit, mert a szolgáit, hogy mondtuk, van akiket megöltek egymás után, van akiket megvertek, talán elzavarták, és legvégül ugye ezt olvastuk az örökösről, az ő fiáról is, hogy őt is megölték. Milyen az élő Isten? Türelmes. Milyen az élő Isten? Aki hosszú tűrő. Még ezt is nem egy bibliai igény kell mondja. És milyen az élő Isten? Türelmesen vár. Ebben a példázatban is. És, hagyd mondjam így, benne van az ő szeretete is. Hiszen nem rögtön küldi el az ő embereit, akár katonáit, és öli meg ezeket a munkásokat, hanem vár. Újra és újra elküldi az ő embereit, hogy átvegyék a neki járó részt. Kedves testvérek, manapság ugyanez elmondható az emberről, semmit nem változott. Hogy gondolkodik az ember? Ez a példázat tökéletesen megmutatja, és hogy gondolkodik, ha mondhatunk ezt így, hogyan cselekszik az élő Isten. És hát mi következik mindenből? Egyrészt a gyümölcsöt várja, a termést, a neki járó részt szeretné átvenni az Úr. Hogy is mondtuk, példázatnak ez az értelme. Ő a szőlőnek az ura, a gazdája, az élő Isten. És hát keresi a gyümölcsöt, a neki járó részt. Nem egyszer példázatban itt az előző is éppen tegnap olvasva arra mutatott rá, hiszen Isten így gondolkodik az övéiről, az ő népéről, mint az ő szőlőskertjéről, és azokról, akiket meg ő küldött el, hogy az ő igéjét hirdessék, a prófétákat is, az igehirdetőket is, hogy egyfajta munkások ebben a szőlőben, hogy az a szőlő valóban az gondozva legyen. Isten népe kapja meg mindazt, ami kell az ő hitbeni növekedéséhez időben. És hát a kor hivatalosai, akik hallják ezt, pedig lassan megértik, hogy hát róluk beszél. Rájuk bízatott volna ez a szőlő, Izraelnek a szőlője, Isten népének az egésze. És hát nem töltötték be a hivatásukat úgy, amint az kellett volna. A hivatalosok, főpapok, így olvastuk itt. Aztán mit is mondtunk erről? Isten keresi a gyümölcsöt. Ő a tulajdonosa az ő népének, de hagyd mondjam így, minden egyes embernek is. Talán nem mindig gondoljuk ezt így át, hiszen ő az, aki adta a mi életünket. Ő a mi teremtünk. Nem csak az első emberpárnak, mindenkinek. És ő az, aki a megváltás jogán is számot tart ránk. Hiszen Jézus Krisztusban így kínálta föl az ő kegyelmét. És aki mindezt megérti, az valóban egész lényével átéli, hogy a teremtés jogán is az élő Istené, meg a megváltás jogán is az élő Istené. És hát Isten így tekint ránk is, várja majd a mi életünkben is a gyümölcsöket. És hát ezt a gyümölcsöt, ezt neki kell teremni, az ő dicsőségére kell teremni. Egyáltalán a mindennapi helyzetünk a világba, ahogy képviseljük őt, ahogy beszélünk, ahogy mozgolódunk a világba, amilyenek a kapcsolataink, ami, hogy mondjam, így mondom, beszédünk, olyan is magatartásunkból is kiderül, átéltük a vele való közösséget teljességgel, megváltozott-e az életünk, és hogy mindezt a külső világ felé hogy közvetítjük, bizonságot téve ő róla, hívogatva ő hozzá az élő Istenről. Ezek azok a gyümölcsök, amik meg kell, hogy jelenjenek a mi életünkben. És hát a Galatákhoz írt levélből olvasunk a lélek gyümölcséről. Egymás után ezek a gyümölcsök, vagy gyümölcs, hiszen egy nagy gyümölcsről beszél az ige, kell, hogy érjenek a hívő ember életében. Hadd olvassam föl, hogy hogyan is szól ez a rész. Galatákhoz írt levél, 5. fejezete, 22. versében olvassuk. 23. versében, 22. versében, bocsánat. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. És hozzáteszi az apostol, az ilyenek ellen nincs törvény, azaz Isten igéjének törvénye átka alól is felszabadul az ember, hogyha a lélek gyümölcsét termi már. Kedves testvérek, hagyj tegyem föl így a kérdést, hogy gondolunk a mi saját életünkre. Ki az? Úgy gondoljuk a miénk, és azt teszünk vele, amit akarunk. Vagy pedig az élő Istené, aki teremtett bennünket, és ha már igaz ránk, Krisztusban megváltott, és akkor az ő dicsőségére éljük a mindennapokat, és az ő dicsőségére mutatjuk meg az ő nagyságát életünkön keresztül másoknak is. Hogy legyen így termés, gyümölcstermés belőle. És amikor majd meg kell jelennünk az élő Isten színe előtt, akkor ezeket mind örömmel tudjuk megmutatni. És ahogy az Úr egy másik példázatában szól majd, jól vagyon jó és hű szolgám. A kevésen voltál sok hű, sokat bízok rád ezután. Vagy pedig még mindig úgy gondoljuk, hogy a mi életünk a miénk, azt teszünk vele, amit akarunk, úgy tesszük tönkre, ahogy akarjuk, egyáltalán arra használjuk, amire akarjuk, de Isten ezen példázata is figyelmeztet bennünket. Szóval Isten keresi a termést, a gyümölcstermést a mi életünkben. A másik dolog pedig itt arról van szó, hogy Isten elküldte az ő követeit, hogy vegyék át a neki járó termést. Egy kicsit hagyolvassuk bele ebbe, a következőt olvastuk. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Álljunk meg egy pillanatra itt, mielőtt fiát elküldte, ez következne majd a példázatban. Ha a zsidókhoz írt levél 11. fejezetébe olvasunk bele, azt olvassuk, hogy bizony Isten nagyon sok szolgáját küldte el, hogy az ő akaratát hirdessék. Itt a hithősök sorában sokan név szerint is ott vannak, de hagyj olvassak bele a hithősök sorában, itt már sokszor így mondom a névtelenségbe burkolózva, de oly sok szolgáról van szó, akit Isten küldött, hogy miket is kellett átélniük, hogy a világ az hogyan fogadta őket. A következőt olvassuk. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardére hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangukban és a föld hasadékaiban. Itt a hithősök sorában a megnevezett bibliai hősökön túl azokról is beszél, akiknek talán így nem jegyezték föl a nevét, Isten szolgái voltak ők, és azokról is beszél, akik azóta küldettek hozzánk. És hogy foglalja össze ez az ige? Akikre nem volt méltó a világ. Sokszor valóban akár így talán névtelenül, vagy nem nagy nevekben emlegetve Isten szolgái, de azt tették, amit a szőlő ura, gazdája parancsolt. Hirdették az ő igéjét. És ha belegondolunk, akár csak a 20. században is sokszor valóban hogy jártak ezek a misszionáriusok. Nem fogadta őt a világ tárt karokkal, nem szeretettel fogadta. Sőt, nagyon sokakat elpusztítottak, megöltek közülük. Épp a héten konfirmációs órán az egyik csoportban került ez szóba, és emlegettem, hogy igen, az 1950-es években az pedig nem is olyan nagyon régen volt, belátható idő ez. 5 amerikai misszionáriust ölnek meg az indiánok Dél-Amerikában, és többek között Jim Elliotot is. Az ő felesége özvegyként most is ír könyveket, női körökben használjuk, használtuk is ezeket. És leírják azt, hogy igen, ők oda küldettek, és teljes volt a bizonyosságuk, hogy nekik ez a feladatuk, ez a küldetésük. És a küldetésükkor még fegyvert is kaptak, hogyha kell, akkor védjék meg magukat. És leírják ezek a misszionáriusok, hogy nem fogják önvédelemre használni a fegyvert. Hiszen nekik már új életük van Krisztusban. A földit elvehetik, de a mennyeit, az örökkévalót, azt nem vehetik el. és azok, akikhez küldettek, ők még nem ismerik a megváltót, az Úr Jézus Krisztust. Tehát, hogyha anélkül halnának meg azok, akikhez küldettek, bár rájuk támadtak, akkor kárhozatra jutnának. És így történik az, hogy igen, rájuk támadnak, ők nem használják saját önvédelmi fegyvereiket, és meghalnak. Valami, bocsánat, így mondom, buta vitatkozás révén alakul ki ez a fajta dulakodás, és megölik ezeket az amerikai misszionáriusokat. Érdemes rákeresni az interneten, ha jól emlékszem, ez a magyar cím ennek a filmnek, a Nyílhegye, ahol leírják az ő történetüket, és nem csak idáig a történetet, hanem azon túl is, hogy mi történt azokkal az indiánokkal, akik közé küldettek, abból a törzsből többen megtértek, többek között ez a gyilkos is, aki elvette ennek a misszionáriusnak az életét. Emberileg nézve szomorú a történet, hiszen ott marad özvegy gyerekek, nem is egyedül hal meg ő, többen is, de mégis milyen érdekes Isten szempontjából nézni ezt a történetet. Isten nem kívánja, hogy megöljék az ő szolgáit, de ez a példázat is előre vetíti, hogy valóban ilyen indulattal van a világ a mindenkor Isten küldöttei iránt. Nem mindig tárt kézzel, nem mindig szeretettel fogadják őket, de Isten követei tudják, ez az ő útuk, ez az ő feladatuk, hogy az Isten igéjét, dicsőségét hirdessék, a szőlő urájét, aki azt várja el, hogy dolgozzanak az ő szőlős kertjébe, ebbe a világba, hogy hívogassák erre az új életre az embereket, hogy miután új életre tértek, azután pedig nyesegessék is azt a szőlőt, azokat az embereket, az ő életüket, hogy egyre jobban Krisztusivá váljon a rábízottaknak is a serege. Kedves testvérek, tehát beleláthatunk az Atya szívébe is ebben a példázatban. Hogyan gondolkodik ő a mindenkori emberről, a teremtett világról, és legfőképpen az emberről, az ő legfőbb teremtményéről, aki gondolkodó, értelmes lelket kapott, akinek megvan az a lehetősége, hogy Istennel kapcsolatba lépjen, aki majd dicsőítheti az ő Istenét, és akkor Isten ott is elindítja annak az embernek az életében is a gyümölcstermést. Legyen másoknak is Isten dicsőségére ilyen gyümölcstermése. Szóval ez a példázat erről is szól. Az Atya szívébe is beletekinthetünk. És hagyd mondjam így, hiszen ebben a példázatban ez is benne van, hogy megértik mindezt a hivatalosak. De különösképpen ott fordul meg ez a példázat, amikor azt olvassuk, utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Döbbenetes, ahogy fölteszi Jézus ezt a kérdést az ott álló hallgatóságnak. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? És az ott állók maguk mondják ki az ítéletet, a következőt olvastuk a szövegben. Ezt felelték neki, rossz szélt rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Döbbenetes az, hogy az ott állók majd ezek után döbbennek rá, hogy maguk ellen mondták ki az ítéletet. Hiszen a példázatból, ami akár így meg is történhetett volna, bár nem egészen valószínű, hogy akár az első szolgák után még újabbat küldött volna a szülőnek az úr, miközben őket elpusztítják, és valóban már nem az ő katonáit küldi el, hogy elpusztítsa és vegye el azoktól a szőlőt, akiknek kiadta, mert nem adták meg idejében a termést. Azt mondtuk, ezzel beleláthatunk Isten atyai szívébe, de végül is maguk mondták ki az ítéletet az ott állók maguk felett. Ezek után Jézus egy bibliai igét idéz a Zsoltárokból. Hogy is hallottuk? Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez is, csodálatos a mi szemünkben. Írástudók, főpapok, akik hallgatják Jézust, tehát hogy ne olvasták volna, talán az értelme nem jutott el a szívükig. Mert itt Jézus már magáról beszél a példázatban. Ott áll előttük a fiú, az örökös, Isten küldöttje, a megváltó Krisztus, akit az Atya kent fel, és nem látják, nem döbben rá a szívük, hogy hát ez az, ami róla szólt, proféciaként, éppen a Zsoltárokból. Ő a sarokkő, akit megvetettek, de erre a sarokkőre lehetett volna építeni, és az megtart, de akire ráesik ez a sarokkő, azt összemorzsolja. Azaz, elvétetik tőlük a hatalom, és valóban másnak adatik. Így olvastuk ezek után. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Kedves testvérek, nagy figyelmeztetés ez számunkra is, nem csak az ott állóaknak volt figyelmeztetés. Hiszen tudjuk, Izrael népének első rendű feladata az volt, hogy a pogányok világosságává legyenek, hogy hirdessék Isten nevét. És azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor nem töltötték be ezt az Istentől kapott feladatukat. És mit is mond nekünk Jézus Krisztus? Mivé kell lennünk? Sóvá és világosságá. Megmentve a világot a további romlástól. Másrészt irányt mutatni Isten felé. Nem sokat változott a világ. Éppen ma reggeli hír, ilyenkor reggel én is bekapcsolom általában a vasárnapi újságot, hallgatom a Kossuth rádióba, amerikai riporter mondta, és tudom az ő gondolkodásáról, hogy kicsit talán liberális, de már nála is sok volt ez a dolog, amit hallott az év asszonya Amerikában, most még csak a jelölés történt meg, egy tulajdonképpen született férfi, aki nem váltó műtéten esett át, 60-os éveiben jár, és hát az arcán is látszik mindez, hogy ő valamikor férfi volt, hiszen kemények a vonásai. De elfogadta a jelöltséget, és ünnepli őt Amerika szerte, sokféle közösség, a kormányzó is megírta neki a levelét, gratulálva neki ehhez a jelöléshez. Nem egyedüli ez a dolog a mai világban, de Isten mit szeretne? Azt, hogy az övéi, az ő dicsőségére élve, majd a maga idejében mutassák fel a termést, az Istent megillető dolgot, amit rajtunk keresztül szeretne elvégezni, a mi életünkön keresztül, hogy valóban sóvá és világosságá legyünk a mai világban. Abba a mai világban, amely látjuk önnön vesztébe rohan. Abba a mai világban, amely saját magát fogja elpusztítani. Abba a mai világban, ahol Isten szavát sokan nem gondolják érvényesnek, sőt, nevetségtárgyává teszik. Abba a világba, ahova Isten mégis az övéit küldi, és azt mondja, ebbe a borzasztó világba mégis mutassátok meg az én nagyszerű ígéreteimet, az ő nagyszerű ajándékaimat, és hogy a mindenkori ember felé hirdessétek ezt, hívogatva ebbe az új világba, az ő országába, ami itt a földön épül, és Isten országa ott van, ahol őt dicsérik, ahol őt királynak, úrnak tartják. Az övé szívében, az övé között, az ő népe körében. Azt is látjuk, mint mindenkor, épül az ellenség hatalma is. Bizony ez a két világ, ez a két lelki világ egymással szemben megy. Kedves testvérek, kiről is szól tehát ez a példázat? Az élő Istenről, az Atyáról. És kiről szól tovább ez a példázat? A a mindenkori emberről, és az ő egyszülött fiáról, az Isten egyszülött fiáról, az örökösről, aki eljött ebbe a világba, aki a megváltást hozta el számunkra, hogy Isten haragja ne maradjon rajtunk, ne legyenek a harag fiai, hanem éppen Isten ebből váltson, mentsen ki bennünket, legyünk az ő szeretett gyermekei. Így nagy hét felé közeledve nagyon örültem ennek a példázatnak, hiszen rávilágít Isten kegyelmére. És újra elmondja nekünk azt a történetet, amibe szeretne belekapcsolni bennünket, a megváltás nagy történetébe. Az élő Istennél van a megváltás Jézus Krisztus által. És mindenkit hív és vár ebbe az országba. Bizony, nincs ebben különbség, mindenkinek szükséges bemennie, szükséges belépnie. Nem születünk bele automatikusan. Vannak, aki távolabbra kerültek, vannak, akik közelebb vannak hozzá, de nem bent vannak. Jézus Krisztus által léphetünk be az Isten országába. És utána egy teljesen új élet, egy megújított élet, a lélek által újjászületett élet, és azt várja tőlünk Isten, hogy kezdjük el azonnal a termést, a gyümölcstermést. Még egy rövid utalás hagy történjen, itt ebben a fejezetben előtte olvassuk a fügefa elszáradásának példázatát. Jézus Krisztus ott is keresi a fügén a gyümölcsöt, a gyümölcs kezdeményt. Nagyon érdekes növény ez a füge, hiszen a levelekkel együtt rögtön már elkezd a gyümölcs is növekedni, és rögtön ott látszódik a levél kezdemény mellett a gyümölcs kezdemény is. És bizony ez egy példázat, Isten használja ezt a fügefát, de éppen arra, hogy aki már újjászületett hívő, annak rögtön el kell kezdeni növeszteni, növekedni a termést is az ő életében. Hogy az látszódjon, még ha nem is teljesen kifejlett, de elkezdett növekedni. Nem lehet ebben megállás. Isten majd várja ezeket a terméseket. Növekedik-e a mi életünkben is az Isten szerinti gyümölcs, gyümölcstermés. Fel is soroltuk ezt. Galatákhoz írt levél, a lélek gyümölcse. Látszik-e az életünkben mindez, és majd abból így részesedhetnek mások is. Kedves testvérek, a végén a példázatnak azt olvassuk, hogy megértik mindezt, hogy róluk van szó, az ott állók, a hivatalosak, a főpapok. A következőt olvassuk. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Idáig jutott el az ő következtetésük. Tegyük el az útból, mert veszélyes ez a Jézus. De mégiscsak visszatartotta őket a sokaság. Nem döbbentek rá arra, hogy nem csak megérteni kell, hanem Isten előtt meghajolni, hogy végre megértve teljes szívvel azt, hogy igen, ő az örökös, ő Isten küldötte a világ messiása. Cselekedhettek volna így is, de mégsem így tettek. Befejezésképpen hagy utaljak még arra is, később Jézus Krisztus mennybe menetele után, amikor az első gyülekezet megalakul Jeruzsálemben, időben olvasunk olyat, hogy sokan a papok közül is megtértek. Lám, Isten elvette róluk a gyalázatot, vagy bizonyosaktól, hiszen egy nagyobb csoportról van szó, nem csak egy-egy papról vagy főpapról. Lám, lehet így is változni. Isten kegyelméből történik mindez. Kívánom, hogy növekedjünk a kegyelemben, teremjünk Istenhez méltó gyümölcsöket, mert Isten kérni fogja ezt az életünket látva. És bizony a legvégén számot is kell adni mindenről, nehogy akkor dömbenjünk rá a dolgok valóságára. Így legyen. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban, Mondjuk el Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket, akár bűnvallást téve, akár dicsőítve őt, akár hálát adva neki, akár elmondva kéréseinket, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a te figyelmeztetésedet. Köszönjük, hogy te mindig időben figyelmeztetsz bennünket. Add, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a te megszólításaidat, a te kegyelmedet, mert kegyelem ez számunkra. Ne éljünk vissza így a te türelmeddel, hosszú tűréseddel. Amikor megértettük a kegyelmet szívünkkel, akkor tudjunk erre válaszolni, hiszen várod a mi válaszunkat. Hogy hozzád térjünk, hogy a tieid legyünk, hogy végre belépjünk a te kegyelmedbe, a te országodba. És Urunk, azt is köszönjük, ha már mindez a miénk, kegyelemből, ha te, a te országodnak polgárai vagyunk. Idegenekből, jövevényekből Isten népévé lehettünk. És köszönjük azt is, Urunk, ha már teremhetjük a hozzád illő, méltó gyümölcsöket, a megtérésnek a gyümölcseit. Add, Urunk, hogy növekedjenek ezek a mi életünkben, odafigyelve igédre, így akaratodat teljesítve, bizony növekednek ezek a gyümölcsök. És Urunk, arra is kérünk, hogy így részesíts másokat is ezekből, hogy az hívogatás legyen te hozzád a te országodba. Oly sokan nem hallották még itt ebben a városban is Istennek kegyelmét, úgyhogy az eljutott volna a szívükig. Add, Urunk, hogy ebben lehessünk mi a te követeid, beállva ebbe a nagy munkába, Isten szőlőskertjének a gondozásába, a világ felé való szolgálatba. Kérünk, Urunk, így is áldj meg bennünket. Adj bölcsességet, adj szavakat, valóban adj oda élt életet, ami rólad beszél mások elé. Kérünk, Urunk, hogy így lehessen ez szolgálatunk is, úgy, mint gyülekezetnek, a mások felé való szolgálat. Adj nekünk ilyen nyitott szívet mások felé, és azt a szeretetet, hogy nem szeretnénk őket abban hagyni, amiben vannak az Isten nélküli állapotban, hanem az Istennel való közösségre segítjük őket. Megmutatjuk az utat, amely Jézus Krisztushoz vezet, és mi magunk lehetünk ebben példaképek, azok, akik bizonságot teszünk, Urunk, rólad. Urunk, hadd kérjünk szeretteinkért, családainkért, hiszen itt van a mi legfőbb feladatunk. Köszönjük, hogy tehetjük, köszönjük, hogy hirdethetjük a te nagy nevedet. Adj nekünk ebben is őszinte szívet, tudjunk bocsánatot is kérni, hogyha nem téged képviseltünk. És Urunk, hadd kérjünk téged a nagyobb közösség a világ felé is, így tudjuk hirdetni a te nagy nevedet, dicsőségedet. Urunk, hadd könyörgünk ezért a szörnyű háborúért is, ami mellettünk folyik, látjuk napról napra, hírekben halljuk, milyen sok az áldozat, amikor ország ország ellen támad, nép nép ellen támad, és hogy a sátán hogy örül ennek, hiszen emberek vesznek el, hiszen elpusztul sok minden, és nem a békesség, hanem a káosz uralkodik. Urunk, te szüntesd meg ezt a szörnyű háborút, amit Ukrajnában folyik. Te békítsd meg a feleket, te adj igazi békét a szívekbe is, ami veled szemben is megbékél. Urunk, könyörgünk a jövő hetünkért, munkavégzésünkért, azt is a te dicsőségedre tudjuk végezni becsületesen, hiszen ezt kérted, és ezt is nézik sokan mások, hogyan végezzük munkánkat, ez is bizonság lehet rólad. Kérünk, Urunk, légy velünk munkánkban, légy ott kísértéseinkben, te légy az, aki kimentesz bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Befejező énekünket énekeljük, ez a 627. dicséretünk, mind a két verszakával. Sibelius a szerzője a dallamnak talán. Ismerjük ezt. Igéddel áld meg bennünket, Urunk, és ez a magyar szöveg, amit ráültettek a dallamra. Énekeljük közösen.
És Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által.